A társaságoknak kötelezettségük van arra, hogy biztosítsák a megfelelő tőkét arra, hogy a gazdasági tevékenységet tovább tudják folytatni, a partnereiket ki tudják fizetni, dolgozói számára bért tudjanak fizetni. Tehát gyakorlatilag a társaság működését, folyamatos működésének a feltételeit meg tudják teremteni. Ezt alapvetően a tőkéből, a saját tőkéből tudják biztosítani, illetve nyilván, hogyha szükséges, akkor még külső forrásokat is igénybe tudnak venni kölcsön formájában például. Annak érdekében, hogy a társaságok ezeket a feltételeket teljesíteni tudják, a jogszabályok is előírnak, a polgári törvénykönyv is előír kötelezettségeket arra, hogy a tőkének milyen szinten kell állnia, és milyen mérték az, ami után kötelezettségük van a tőkepótlására.
Ugye nyilván alaphelyzetben, én legalábbis ezt gondolom laikusként, hogyha minden rendben van egy cégnél, akkor ez a kérdés föl sem merül, tehát a cégnek a saját tőke helyzetével alapvetően azt gondolom, hogy talán nem kell napi szinten foglalkoznia. Mikor merül fel viszont az, hogy kötelező foglalkozni a saját tőke helyzetével?
Alapvetően az üzleti év végén, ami ugye legtöbb társaság esetén május 31-én jön el, amikor ugye az előző évet zárják. Ilyenkor kell megvizsgálni azt, hogy a tőkehelyzet az megfelelő-e vagy sem, és amennyiben nem, úgy a jogszabály előírja azt, hogy haladéktalanul lépéseket kell tenni a tőke rendezésére. Ilyen esetek lehetnek például, amikor a törzs tőke egy meghatározott szint alá csökken a KFT esetében felére, vagy részvénytársaságok esetében a kétharmad alá, vagy a szintén tipikus eset, amikor a törzstőke a jogszabályban meghatározott, a társasági formára előírt jogszabályban meghatározott minimum alá csökken, mi mondjuk egy KFT esetében a 3 millió forint, egy ZRT esetében az 5 millió forintot jelenti.
Ezek tehát azok a helyzetek, amikor mindenképpen lépni kell?
Így van, egy másik tipikus eset, amikor már a saját tőke a társasági formára előírt minimum alá esik, már két egymást követő évben is, ilyenkor még szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy lépéseket kell tenni a tőkepótlásra.
Mennyi ideje van a társaságnak erre, és milyen irányba indulhat el a tőkerendezés érdekében?
Alapvetően 3 hónapon belül, tehát haladéktalan össze kell hívni nyilván a legfőbb gyűlést, meg kell hozni a határozatot, és ezt 3 hónapon belül végre is kellene hajtani. Egyéb esetben 60 napon belül beáll egy olyan kötelezettség, hogy vagy átalakulni, vagy egyesülnie kell a társaságnak, ezáltal rendezve a tőkehelyzetet, egyéb esetben a jogutód nélküli megszűnésről kell dönteni. Ugye ezt mondja ki a polgári törvénykönyv, azonban a gyakorlatban ritka az eset, amikor automatikusan elindul mondjuk a cégbíróság oldaláról egy ilyen mondjuk egy megszüntetési eljárás, viszont már találkoztunk olyannal, hogy az adóhatóság mondjuk egy vizsgálat keretében kezdeményezett egy törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróságnál a megszüntetésre vonatkozóan, úgyhogy nem szabad ezeket a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyni.
Ugye részben már utaltunk arra, hogy más a helyzet, hogyha korlátolt felelősségű társaság, vagyis KFT, és más a helyzet, hogyha RT részvénytársaság az, amelyik szóba jön, tehát ezeknél a cégeknél kell rendezni a saját tőkehelyzetet. Egy KFT-nél például milyen szabályok vannak, miként kell eljárni, hol húzódnak a limitek?
KFT-nél ugye maga a törzstőke minimum az 3 millió forint. Hogyha ezt a értéket nem éri el a saját tőke, akkor nyilván mindenképpen kell tőkepótlásról gondoskodni, illetve akkor is kell, hogyha ugyan a törzstőkéje magasabb a 3 millió forintnál, azonban a saját tőke ez alá az érték alá csökkenne. Igazából hasonló a részvénytársaságok esetében is a szabályozás, nyilván eltérő összegekkel. A különbség talán a rendezés lehetőségeiben van, mint hogy nem minden lehetőség áll rendelkezésre a részvénytársaságok esetén.
A részvénytársaságoknál hogyan kell eljárni, tehát ott például milyen limit van?
Ha ez egy zárt körű részvénytársaság, akkor 5 millió forint, egy NYCT esetében ez 20 millió forint a tőke minimum. Ugye ott már alaptőkének nevezzük a számvitelben jegyzett tőke soron kimutatott összeget, és annyi különbség van, hogy a részvénytársaságok esetében akkor kell ugye döntést hozni, amennyiben az alaptőke kétharmadára csökken a saját tőke veszteségek lévén. Ugye egyrészt abban az esetben van szükség a részvénytársaságok esetében a tőkepótlására, amennyiben a saját tőke veszteség következtében az alaptőke kétharmada csökken, vagy pedig ugye a törvényben meghatározott alaptőke minimum alá csökken, ez ugye itt akkor az 5 millió, illetve a 20 millió forint.
Ugye említettük azt, hogy erre azért is szükség van, mert ilyenkor tulajdonképpen a társaság jövője a tét. Egyrészt ugye abban a formában, amiben működik, hogyha szeretné elkerülni az átalakulást.
Így van.
Ezen túlmenően pedig ugye még súlyosabb a tét a jogutód nélküli megszűnés. Mit lehet elmondani általánosságban a cégek mennyire kapnak észbe időben, hogyha bármilyen probléma van, tehát fölmerül az, hogy szükséges a saját tőkehelyzetük rendezése?
Ugye nagyobb társaságok esetében a könyvvizsgáló azért erre felhívja a figyelmet minden esetben, és ugye ösztönzi a tulajdonosokat arra, hogy akkor a tőkehelyzetet rendezik. Kisebb társaságok esetében hát nagyon-nagyon sok olyan, főleg alvó társaság van, akiknek akár így évtizedek óta negatív a saját tőke, és mégsem kerültek törlésre, mert ugyan a jogszabály előírja, hogy a rendezési tőkerendezési kötelezettséget azonban ennek a cégbíróságok nem feltétlenül szereznek érvényt a gyakorlatban. Ettől függetlenül nem lehet kizárni, ugye, hogy egy adott társaságot ellenőrizni fognak, és akár az adóhatóság, akár más hatóságok ezt a felügyeleti eljárást kezdeményeznek, aminek során akkor akár ugye a megszüntetést is indítványozhatja a cégbíróság.
Tehát akkor érdemes alvó cégeknél, vagy már rég nem működő cégeknél is foglalkozni ezzel a helyzettel.
Igen, így van, illetve hát nyilván azért ugye leginkább a működő, de veszteséges társaságok esetén, ahol ugye azért itt szeretnének a tulajdonosok tovább folytatni a gazdasági tevékenységet, ott van nyilván ennek a leginkább relevanciája, hiszen ott mindenképpen elkerülendő ugye a megszűnés.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják. Mai beszélgető partnerem Csepei Kinga, az RSM vezető adómenedzsere. Mai témánk a saját tőke probléma, ezt a témát járjuk körül az adózási szempontok körében. Eddig arról beszéltünk, hogy mikor kötelező foglalkozni a cég saját tőke helyzetével, milyen szabályok érvényesek a korlátolt felelősségű társaságokra, illetve a részvénytársaságokra. A műsor második felében arról lesz szó, hogy miként, milyen úton, módon, hányfajta megoldással rendezhető egy cég tőke helyzete. Érintettük azt, hogy ez különösen azért fontos, mert hogy egy cég rendezze a tőke helyzetét, mert ennek lehetnek komoly következményei, amennyiben egy társaság szeretné elkerülni az átalakulást, vagy azt, hogy jogutód nélkül megszűnjön, akkor mi hamarabb szükséges rendeznie a saját tőke helyzetét. A műsor második felében a részletekről fogunk beszélgetni, hogyan rendezhető a cég tőke helyzete. Azt is érintettük már a műsor első felében, hogy ugye ez a KFT-knél, az RT-knél azért picikét máshogy van, de többféle mód lehetőséget ad a tőkehelyzet rendezésére. Melyek ezek?
Ugye vannak olyan tőkerendezési lehetőségek, amik cégbírósági eljárást vonnak maguk után, illetve vannak olyanok, amikre ez az eljárás nem szükséges. A tipikus cégbírósági eljáráshoz kötött tőkerendezési lehetőség maga a tőkeleszállítás, illetve a tőkeemelés. Tőkeleszállítás esetében az egyéb tőkeelemek terhére lehet csökkenteni a társaságnak a tőkéjét. Tehát tőkeleszállítás esetén alapvetően a jegyzett tőkét csökkentik le a társaságnak az egyéb tőkelemek egyidejű emelésével. Ugye ez abban az esetben működőképes, vagy a jelent megoldást, amennyiben egyébként a saját tőke az pozitív, tehát magasabb, mint a jegyzett tőke. Ilyenkor az összes tagnak az ösztökéje arányosan csökken, tehát a tulajdoni hányad gyakorlatilag arányosan csökken. A másik megoldás ugye a tőke emelés, amennyiben ugye valóban nagy tőke probléma van, tehát a saját tőke az nem pozitív, ebben az esetben tőkeemeléssel történhet a tőkehelyzetnek a helyreállítása. Tekintet arra, hogy itt alapvetően a veszteségesen működő társaságoknál van ilyen probléma, hogy tőke rendezési probléma. Itt javasolt nem a jegyzett tőkébe, tehát nem a törzstőke, vagy a részvénytársaságok esetében az alaptőke egyösszegű növelésével helyreállítani a tőkehelyzetet, hanem van lehetőség úgynevezett ázsiós tőkeemelés formájában is megtenni a tőkeemelést. Ebben az esetben a törzstőke az csak minimális a mértékben növekszik, és az összes többi összeg az bekerül a tőketartalékba. Ezáltal a későbbi években sem kell az adott társaságnak egy olyan problémával szembesülnie, hogy ismét nagyon túlságosan magas a törzstőkéje, alaptőkéje, és emiatt ismét tőke problémája lehet. A maga a tőkeemelés egyébként történhet készpénzzel, de nem pénzbeli hozzájárulással, azaz apportálással is, és nyilván nem csak a jelenlegi tagok végezhetik a tőkeemelést, hanem akár a külső befektető is segítheti helyreállítani az adott társaságnak a pénzügyi helyzetét. Ami fontos adózási szempontból, hogy aportálás esetén, hogyha ez kapcsolt vállalkozások között történik, akkor ott fontos, hogy az érték az megfelelően legyen megállapítva, tehát szokásos piaci áron történjen a tranzakció, és ezt transzferen nyilvántartással is alá kell támasztani, amennyiben az érték az 50 millió forintot meghaladja.
Nyilván hitel is lehetőséget adhat arra, hogy a tőkeemelés megvalósuljon.
Akár elismert követelés is bekerülhet, így van, az adott társaságnak a tőkéjében, nem pénzbeli hozzájárulás formájában. De ebben az esetben különösen nagyon fontos a szokásos piaci árnak a meghatározása, hiszen amennyiben a tőkét nyújtó társaság, ismerjük egy magyar gazdasági társaság, ott nem mindegy, hogy milyen értéken veszi nyilvántartásba ezt az adott követelés aport révén kapott részesedést.
Még milyen más lehetőségek vannak? Például fölmerülhet-e az, hogyha a tulajdonos mondjuk elenged egy követelést, lehet-e ez megoldás?
Így van, tulajdonosok is elengedhetik a lányvállalattal szemben fennálló követeléseiket. Ebben az esetben, amennyiben kapcsolt felekről beszélünk, és ugye itt általában erről van szó, úgy az elengedő félnél ez a követelésnek az összege nem lesz elismert költség a társasági adóalapnál megállapítása során, míg a másik oldalon, annál a félnél, aki kapja a kölcsön összegét, egy bevételt kell elszámolni, ami viszont társasági adóalapot képező bevétel. Iparűzési adó, illetve más adónemek tekintetében ez a bevétel nem lesz releváns, nem lesz adóalapot képező bevétel, de társasági adó szempontjából itt ennek lesz relevanciája. Még amiről nem beszéltünk az előbb, a pótbefizetés összege, ami szintén egy nagyon, nagyon gyakori bevált tőkerendezési mód lehet, különösen korlátolt felelősség, vagy alapvetően korlátolt felelősségi társaságok esetén. Itt viszont nagyon figyelni kell arra, hogy a társaságnak az alapítók irata kitér arra, hogy ilyen pótbefizetés alkalmazható-e. Magának az alapító okiratnak kell tartalmazni a pótbefizetés gyakoriságát, maximális összegét, illetve hogy mely tagok kötelezhetőek ennek a teljesítésére. Itt maga a pótbefizetés is teljesíthet egyébként pénzben és nem pénzben. Itt a különbség a tőke, tehát az apportálás, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás formájában teljesített pótbefizetés között talán az, hogy itt transzferel nyilvántartási kötelezettség nem keletkezik, illetve gyakorlatilag az egyik félnél sem jelent eredmény hatást maga a pótbefizetésnek a teljesítése, mivel ez mindkét félnél a saját tőkelemeket fogja változtatni a pótbefizetés összege. Viszont nagyon fontos, hogy mind a tőkemelésnél, mind a, főleg, hogyha ez esetleg egy elismert kötelezettséggel történik, mind a pótbefizetésnél, hogyha ez olyankor történik, amikor a tagok már tudják, hogy esetleg meg akarják szüntetni azt az adott társaságot, már nem teljesül mondjuk a vállalkozás folytatásának az elve. Ebben az esetben nagyon kockázatos ilyen módokon rendezni a tőkét, mivel az adóhatóság átminősítheti véglegesen átadott pénzeszközé, aminek már eredményvonzata is lenne, és adókötelezettséget generálhat mind a tagoknál, mind a tőkét befogadó társaságnál.
Van ugye tehát számos módozat ennek a helyzetnek a rendezésére. Mi tanácsolható a cégeknek, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, miként valósítható meg optimálisan a tőkehelyzet rendezése szakember bevonásával?
Mindenképpen javasolt szakember bevonása, hiszen az adott egyedi cégeket meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy milyen a tőke helyzete, milyenek a hosszú távú céljai, milyen követelési kötelezettségei vannak. Van esetleg olyan jelentős vagyoneleme ingatlan, ahol mondjuk akár egy értékelési tartalék képzésével is lehetne a saját tőkét rendezni minden egyéb akció nélkül. Tehát egyedileg kell megvizsgálni, hogy az adott cégnek mi a legjobb megoldás, illetve mi az, ami esetlegesen megoldást jelent, de ugyanakkor adókockázatot is generálhat. És ezt nyilván szakértő bevonásával lehet leginkább.